Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Miután előző adásunkban némileg egyoldalúan a reformáció előtti évtizedek egyházának belső kríziséről, a korabeli egyháztörténet árnyoldalairól beszéltünk, ma az egyházon belüli megújulás zömében 15. századi kísérleteiről kell szólnunk. A szóban forgó kort és annak néhány radikális kezdeményezését szokás az előreformáció névvel illetni, hozzátéve, hogy a szóban forgó kezdeményezések egy része szakadást hozó eretnek törekvéseknek lett meleg ágyává, míg mások megmaradva a hivatalos egyház szervezeti tandéli keretei között próbálták elérni változó sikerrel az egyház a vallási élet legalább részleges megújítását. A reformokat sürgető egyház kritika első jelentős korai képviselője az előző műsorunkban már futólag említett John Wycliffe volt, aki 1320 és 30 között látta meg a napvilágot az angliai Brandbyben, Yorkshire-ben. Wycliffe Oxford Egyetemén nominista szellemben tanult teológiát és bölcseletet, később pedig tanárként is működött ugyanott. Közben pappá szentelték, 1361-től pedig több egyházi javadalmat birtokolt. 1371-től királyi szolgálatba lépett, diplomáciai feladatokat teljesített, majd 1376 és 80 között az oxfordi Balliol College előjárója volt. 1380-ban az ellene indított eljárás miatt visszavonult a nyilvános szerepléstől, és 1384-ben bekövetkezett haláláig, amely a hagyomány szerint misézés közben érte, Lutterworth-ben látott el plébánosi feladatot. Wycliffe írásaiban az egyház belső reformját sürgette, az evangéliumi szegénységhez és alázatossághoz való visszatérést szorgalmazta. Az állam és az egyház viszonyának kérdésében, amelyről az isteni uralomról és a világi uralomról címeket viselő munkáiban fejtette ki álláspontját, a király főhatalmának tételét hirdette. Jogosnak mondta, hogy a közhatalom megadóztassa, vagy akár el is kobozza az egyházi javakat, és tagadta a pápa világi hatalmának jogosságát, mivel úgy vélte, a vagyonos egyház és a politikai hatalmat gyakorló pápaság intézménye ellentétes a szentírás tanításával, a hit az egyház valódi érdekeivel és feladataival. Elsősorban az apostolok cselekedetei alapján az ősegyház eszményi állapotaihoz való visszatérés sürgette, az egyház és a pápai hatalom című műveiben pedig radikálisan tagadta a pápai hatalmat, a hierarchikus szervezet létjogosultságát, elutasította a szerzetesi életformát és a szentségek szükségességét az üdvözüléshez. Nézete szerint az igaz hit egyedüli alapja a Biblia tanítása, amelynek olvasását, ismeretét minden ember számára a latin helyett népnyelven is hozzáférhetővé kell tenni. Reformeszméi azonban alapvető dogmatikai kérdésekre is kiterjedtek. Így szentírási helyekre támaszkodva tagadta az eukarisztiában az átlényegülést és a valóságos áldozati jelleget, állította az Isten által eleve elrendelt kegyelmi kiválasztást, lételméletében pedig radikális realizmust képviselve azt tanította, hogy minden létezős képe öröktől fogva ott van Istenben, akinek létét az emberi értelem teljes bizonyossággal képes igazolni. A gyakorlati vallás élet vonatkozásában élesen bírálta a klerikusok kiváltságait és a laikus hívektől való elkülönülésüket. Kitüntetett jelentőséget tulajdonított a Biblia, mint egyedüli hitforrás tanulmányozásának, melyről úgy vélte, hogy az lényege szerint magával Krisztussal azonos, és amelyet mint tökéletesen igaz és ellentmondásmentes isteni közlést csak szó szerint szabad értelmezni. Ennek az elvnek megfelelően Wycliffe maga fogott hozzá a Szentírás angol fordításához, ám a szószerintiség elvének erőltetése miatt a latin vulgátából készült tolmácsolása gyakorlatilag olvashatatlannak bizonyult, és nem érte el a kívánt hatást. Mivel renitens nézeteit 1363-tól az egyetemen hirdette, a következő évtizedben pedig írásai széles körben ismerté váltak, tanítványi kör szerveződött körülötte, melynek tagjait ellenfeleik gúnyosan lallárdoknak, gagyogóknak nevezték, és akik mesterük halála után is jelen voltak illegális, üldözött csoportként radikális eszméikkel az angol egyház életében. Nyilvános fellépésével ugyanakkor magára vonta az egyházi hatóságok haragját. 1377 elején London püspöke elítélte néhány tételét, majd 19 kifogásolt zömében a királyi hatalomnak az egyházra is kiterjedő érvényét kimondó állítását 11. Gergely pápához is felterjesztették, aki azokat még 1377-ben elmarasztalta. Ezt követően, bár Wycliffe elhagyta az egyetemet, nézeteit nem vonta vissza, sőt, Trialógus című művében összefoglaló módon adta közre tan- és egyházszervezeti reformprogramját. Erre válaszul 1382-ben az Oxfordi Egyetem is cenzúrázta felfogását. Wycliffe nézetei a könyvnyomtatás korát megelőző időben még nem kaptak nagy nyilvánosságot, radikális eszméit pedig az angol főpapok mellett politikai megfontolásból a király sem karolta fel. Egyedül az egyházi birtokok megszerzésében reménykedő birtokos nemesség és a tehetős városi polgárság soraiban lelt támogatókra. Ám miután az 1381-es Wat Tyler féle parasztfelkelés az ő eszméit is zászlajára tűzte, korábbi támogatói zöme is elpártolt tőle. Írásai ugyanakkor a következő fél évszázadban Európa szerte ismerté váltak egyetemi és egyházi körökben, és forrásul hivatkozási alapú szolgáltak a prágai Husz János teológiai és egyházi reformprogramjának is. Így történhetett, hogy 1412-ben egy római helyzsinat, 1415-ben pedig a konstanci zsinat is veszedelmes eretnekségként ítélte el Wycliffe 45, zömében az egyházi szervezetre és hatalomra vonatkozó tételét, újabb évszázaddal később viszont a reformátorok szellemi mesterükként hivatkoztak rá. Wycliffe szellemi örököse az egyház reformját követelő fellépésével szakadást is kiváltó gondolkodó volt, Husz János, cseh teológus, egyházmegyés pap, a prágai egyetem tanára. Husz 1369-ben született a dél-csehországi Huszinecben. Prága egyetemén tanult teológiát és bölcseletet, de a német professzorok nominalizmusával szemben már korán John Wycliffe reform eszméi realizmusa, biblicizmusa mellett foglalt állást. Wycliffe írásait Oxfordba érkezett diákok révén ismerte meg. 1396-ban lett a bölcselet magisztere, 1401-től a bölcsészeti kar dékánja, a következő évtől az egyetem rektora, és ekkor nyert kinevezést a Betlehem kápolna egyházi szónokává. Ige hirdetései egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek, amelyekben egyházi reformot, szociális igazságosságot követelt. 1480-ban pedig kánoni pert kezdeményezett a Wycliffe tanait elítélő egyházi döntések ellen. 1409-ben az egyetem nyugalmát feldúló cseh-német ellentét kirobbanásakor a cseh diákok és tanárok mozgalmának élére állt. Amikor pedig a tiltakozó német professzorok és diákok Lipcsébe mentek át, ismét ő lett az immár cseh jellegű egyetem rektora. 1410-ben prédikációs tilalmat kapott, ami ellen a pápához fellebbezett. 1411-ben eretnekség gyanújával Prága érseke kiközösítette, ezt a döntést pedig a következő évben Róma megerősítette. Ekkor Husz már széles körben népszerűsítette az egyházi hatóságok által kifogásolt nézeteit, melyek miatt Zsigmond cseh és magyar király is ellene fordult. Így el kellett hagyni a Prágát. A következő időszakban, miközben főúri pártfogói oltalmát élvezte, írta meg az Egyház című munkáját, mely reformjavaslatainak foglalata. Ebben számos ponton a Wycliffe által megfogalmazottakat követte, fontos teológiai kérdésekben azonban vele ellentétben a hagyományos egyházi tanítás talaján maradt. Így nem vitatta a transzszubstanciáció, a kenyér és a bor valóságos átlényegülése tanát, a mise szertartását, az egyházi hierarchia létjogosultságát, a pápa egyházfői hatalmát, a tisztító tűzlétezését, és azt, hogy az ember képes érdemszerző módon működni együtt, üdvössége érdekében az isteni kegyelemmel. Ugyanakkor vallotta, hogy az egyetemes zsinat felette áll Róma püspökének, világi ügyekben pedig a zsinatnak, a pápának és a világi hatalomnak az egyetértése szükséges. Ugyanakkor élesen bírálta az egyház erkölcsi állapotait, a papi, szerzetes élet hanyatlását. Követelései között ott volt a népnyelvre fordított Bibliának, mint hitforrásnak az egyházi élet középpontjába állítása, a népnyelvű liturgia igenlése, a laikus kehely, azaz a világi hívek két szín alatti áldozásának lehetővé tétele. Nézetei miatt 1414-ben a konstanci zsinat elé idézték, ahová Zsigmond menlevelével és azzal a vállalással érkezett, hogy ott nem mutat be misét és nem prédikál. A zsinat 20 jelenlétében megerősítette Wycliffe eretnekként való elmarasztalását, majd azt követelte, hogy 20 is ítélje el a cenzúrázott tételeket. Ő erre nem volt hajlandó. Ekkor radikális prédikálási tilalom megszegésére hivatkozva letartóztatták, vád alá helyezték. Ennek lett következménye, hogy rövid vizsgálatot követően megáltalkodott eretnekként mágia hallára ítélték, s mivel ekkor sem visszakozott, 1515. júliusában megégették. Husz pere és kivégzése ugyanakkor Csehországban komoly következményekkel járt. Hívei a husziták a következő években radikális Rómától elszakadó cseh nemzeti színezetű mozgalommal szakadár egyházzá szerveződtek, amely hosszú, pusztító polgár, illetve vallásháborút váltott ki. A reformáció idején, melynek irányítói Huszra saját előképükként hivatkoztak, a husziták egy része beolvadt a hitújító mozgalomba. Míg Wycliffe és Husz reformtörekvései révén kívül sodródtak az egyház hittani és szervezeti rendjén, Európa szerte egy új, a korábbi misztika hagyományából, az egyházatyák szellemi örökségéből és a népi jámborság világából merítő spirituális mozgalom is kibontakozott. Ennek a mozgalomnak a nagy pestis járványok idejének apokaliptikus közhangulatában, a korábbi lelkiségi mozgalmak szellemi örökségében, a pápaság és vele a nyugati egyház lassan kibontakozó válságában voltak a gyökerei. Az új szellemiség a lelki élet megújítását, az egyház reformját, a teológia és az egyszerű néplélek közötti szakadék áthidalását, egy új, jámbor, krisztusi életforma megvalósítását tűzte célul. Különös jelentősége volt mindennek, hiszen a 15. század során az egyházi életben sajátos szellemi-lelki krízis alakult ki. A teológia és a bölcselet világában a mindennapok hitéletétől távoli meddőviták folytak, a tomista hagyomány hívei és a teológia és bölcselet dekonstrukciójában jeleskedő nominalista iskola hívei között. Ugyanakkor a reneszánsz és a humanizmus térhódítása világias szellemet csempészett az egyház életébe, amely éles ellentétben állt az egyszerű hívő emberek belső lelki szükségletével. A korpápái főpapjai számos szerzetesi közösség az új világias szellemnek hódolt, a mindennapok vallásossága sok vonatkozásban gazdátlan maradt. Erre a helyzetre kínált választ a maga lelkiségi reformációjával a devóció moderna, a modern jámborság, melynek első képviselői Németalföldön léptek színre valamikor a 14. század második felében. A hitélet megújításának első kezdeményezője Gerd Grote volt, aki 1340-ben született Deventer városában. Grote Párizs és Köln egyetemén tanult teológiát, orvoslást, asztrológiát, kánonjogot, ezt követően pedig lelkipásztorként Utrechtben és Aachenben szolgált. 1374-ben lelki fordulat hatására szülővárosába vonult vissza, majd több éven át Mönchhuizen Karthauzi kolostorában élt, napjait a szentírás és az egyházatyák tanulmányozásával, elmélkedéssel töltve. 1379-ben a beginák hagyományára támaszkodva fiatal lányokból és özvegyekből Jámbor együttélő közösséget szervezett a hit teljesebb megélése érdekében, amely a komoly, döntően világi jellegű spirituális megújulás a modern jámborság mozgalmának nyitánya lett. A hitélmény bensőségességének szellemében Grote bűnbánatot, lelki megújulást hirdetett Utrecht környékén és szinte az egész Németalföldön. A mindennapok misztikáját igyekezett gyakorlattá tenni, amelyben Krisztus a központ, fontos feladat minden laikus számára a Biblia tanulmányozása, az imádságos élet, a kétkezi munka tisztelete, a szegénység megbecsülése, az erények gyakorlása, a családi harmónia, a gyermekek méltó, hitben való nevelése. Mindez ugyanakkor bírálata volt az egyház erkölcsi állapotainak, a papság és a szerzetesség erkölcsileg kifogásolható életmódjának, a hitélet kiüresedésének és formalizmusának is. A Grote népszerűségétől megrettenő utrechti püspök eltiltotta a nyilvános prédikálástól. E határozat ellen a pápához fordult panasszal, ám nem talált meghallgatásra, röviddel ezt követően pedig 1384-ben a pestis járvány áldozataként szülővárosában, Deventerben meghalt. Mozgalma azonban folytatókra lelt. Ez döntően az 1350-ben Leerdenbe Utrechtben született paptársa Florentius Radewins érdeme volt, aki utrechti papként csatlakozott Grote kezdeményezéséhez. Grote korai halála után ő hívta életre a mester tanítványaiból, laikus és klerikus követőiből azt a vallásos társulást, amely a közös élet testvérei közösségének, Fratris Communis Vitae, nevezte magát. Vezetése alatt a mozgalom 1391-ben Deventerben, 4 évre Rátszvolléban és Amersfoortban nyitott házat, gyorsan népszerűvé válva egész Németalföldön. A laikus együttélés életformáját választó közösség fizikai munkából, könyvmásolásból és karitatív tevékenységből tartotta fenn magát, és fő törekvése volt a világban való tevékenységnek a belső, intenzív lelki élettel való összhangba hozása. A mozgalom klerikus tagjai hívták életre 1386-ban az ágostonos kanonok a Windersheimi kongregációját, amely férfi szerzetesi közösségként rövidesen egyházi jóváhagyást nyert. Az itt élő szerzetesek a devóció moderna céljaihoz híven népmissziók szervezésével, a lelkiségi irodalom művelésével járultak hozzá a megújulási törekvések sikeréhez, egy kis reformáció megvalósításához. Maga Radewins élete utolsó éveit 1400-ban bekövetkezett haláláig hitszónokként és közösségszervezőként töltötte, miközben 1398-ban a pestis járvány elől rövid időre menekülni kényszerült Deventerből. Grote és Radewins kezdeményezésére később a reformátorok is szívesen hivatkoztak. Életképességét a mozgalomnak pedig az igazolja, hogy Grote és Radewins hagyatékát összegezve Thomas von Kempen, Kempis Tamás adta közre művét, a híres Krisztus követését, az Imitáció Krisztit, amellyel legközelebb folytatjuk. A 16. század dereka után a katolikus megújulás a barokk lelkiség éppen e művet tekinthette egyik forrásának. Kedves hallgatóim, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.